Sziasztok, ez itt a What the Film legújabb adása, amely, ahogy a címből is láthatjátok, egy különleges, speciális K-drama special adás lesz, de még mielőtt belemennénk bármibe is, ma itt van velem a stúdióban Roland.
Sziasztok!
Tono.
Sziasztok!
És én pedig Fanni vagyok, aki valószínűleg ezeket a K-drámás adásokat mindig vezetni fogja, és hát ebben a történelmi első adásban a Squid Game, koreaiul Ojingo Game című méltán híres, vagy akár nem méltán híres és hype-olt sorozatról fogunk beszélgetni, és még mielőtt belemennénk a részletekbe, először is körbedobnám, hogy ti személy szerint mit gondoltatok a sorozatról, mik voltak az első benyomásaitok, hogy éreztétek magatokat közben?
Nekem első benyomásom az volt a sorozatról, hogy maga a téma az egyből berántja a nézőt, engem is egyből berántott, ugye ez a gazdagok valamilyen fajta betegjátékokat játszatnak a szegényekkel, és akkor majd rátérünk a magyar címére, hogy ez miért volt nagyon direkten megcímezve benne, de hogy ugye lehetőségük van egy új életet nyerni maguknak, hogy egy ilyen nagy pénzösszeget, amivel kivásárolhatják magukat az adósságaikból, és stb. Stb. És nekem tetszett az, hogy egyrészt ez azért egy jó sokszor látott sztori már, viszont behozták a korai kultúrából a saját játékaikat, és egy picit így én is megismerhettem ezekből. Másrészt nekem nagyon tetszett, hogy inkább karakterizálós volt, és voltak olyan epizódok, például a második rész, amelyik nem annyira a játékokra magára koncentrált, hanem arra, hogy miért mennek ide ezek az emberek játszani, mi vezérli őket, és hogy mi lesz közöttük a dráma igazából. Szóval én ezt az aspektusát nagyon élveztem a sorozatnak, és szerintem egy nagyon kompakt kis egész lezárása is volt, de erről majd egyébként fogunk Fannival vitázni, hogy jó-e vagy nem jó-e, hogy ilyenfajta lezárása volt.
Egyébként én is nagyon élveztem a sorozatot. Nekem nagyon sok bajom van ezzel az egész műfajjal, per alműfajjal, ezt már ki fogom fejteni, de ez egy nagyon igényes megvalósítása volt. Ugyanaz a gondom, mint az összes többi olyan alkotással, ami születik, az ilyen gameshow-szerű filmekben, sorozatokban, de erről majd hosszabban értekezünk. Viszont én merem ajánlani bárkinek, annak is, akinek kicsit idegen esetleg az, hogy mondjuk felirattal nézzen sorozatokat, vagy ne csak amerikai sorozatokat, per filmeket nézzem, mert vannak olyan ismerőseim, akiket mondjuk annak idején a Parasite-tól is az ijesztett el, hogy nem volt hozzá mondjuk szinkron. És szerintem ezek nagyon formabontók olyan szempontból ezek a sorozatok, hogy ajtót nyitnak olyan alkotások felé, amik behozhatnak egy teljesen új kultúrát mondjuk a Netflixnek a kínálatában.
Jó is egyébként, hogy mondod a Parasite-ot, mert szerintem vonható egyfajta párhuzam a külföldi népszerűsége mellett a sorozatnak, és ez egy személyes vélemény, de így cikkeket is láttam, amiben próbálkoztak erre így rávilágítani, hogy nagyon rezonál most a legtöbb nemzettel, legtöbb országgal ez a szegények és a túlgazdagok közti szakadék, és az erre való reflektálás és társadalomkritika. Tehát szerintem ez mindenképpen hozzásegíthetett a népszerűségéhez a sorozatnak külföldön.
Én csak tök jó látni azt, hogy majd én többször meg fogom nézni az Alice in Borderland című sorozatot, de amint a Squid Game top 1 lett Netflixen, rögtön helyet kapott a trendingben az Alice in Borderland is, és azáltal, hogy most egy korai sorozat így befutott, rögtön nyitottak a nézők egy japán sorozatra is, ami hasonló tematikájú. Úgyhogy az mindenképp pozitívum szerintem. És talán utat fog nyitni annak is, hogy több ilyen kaliberű alkotást szponzorálja Netflix esetleg később.
Igen, viszont erre egy kicsit én is szeretnék csatolni így a nyelv kérdésére. Először is, aki még nem látta ezt a sorozatot, az ezután a gondolatmenetem után kapcsolja ki ezt az adást, és majd jöjjön vissza, miután megnéztem, mert nagyon spoileresen fogunk beszélgetni. Másodszor pedig könyörgöm, ne angol szinkronon nézzétek meg ezt a sorozatot, mert egyszerűen borzalmas, és egyébként a feliratnak is vannak hibái, amiről talán majd egy picit beszélni is fogok, mert egyébként sokszor félrefordítják a koreai kifejezéseket, vagy egy-két olyan mondatrészt, ami nagyon fontos lenne például egy-egy karakternek a megértésében, de majd ezt kicsit később jobban is kifejtem. És ha már Tono említette, hogy számára fontosak voltak a karakterek, akkor szerintem kicsit menjünk is végig a sorozat karakterén, és kezdhetnénk a sorozat főszereplőjével, Gi-hunnal, aki eléggé megosztó személyiség itt köreinkben.
Borzalmas karakter.
Nem.
Megkezdődik a vita köztünk Fannival, lesz még folytatása. Szerintem nem akarok mindig az Alice-szel példálózni, mert párhuzamos adást lehetne két sorozatról csinálni. Pont az esetet beszéltük Tonóval, hogy mennyire fontos az, hogy hogyan prezentálnak egy főhős, mert tök más élményt kapsz, hogyha más jellemet követsz végig az egész sorozaton. Nekem a Gigon karaktere teljesen antipatikus volt végig, nem tudtam azonosulni vele. Értem azt is, gondolom tudom, hogy mindjárt kifejti, hogy ő miért szerette, de ha jól tudom, akkor azt tetszett benne nagyon, hogy nem egy klasszikus híró, hanem hogy voltak negatívumai. Én egy low-life karakternek tartottam, nem volt szimpatikus ember, körül az 5-6 legfontosabb karakter közül, talán 3-4-nek is inkább szorítottam mindenki a játékok során, és egyébként Ali a legjobb karakteres sorozatban, ezt így szeretném az elején tisztázni. Nekem Gionnal az volt a gondom, hogy nem is láttam rajta igazából jelen fejlődést. Mármint lényegében ugyanúgy ítéltem meg a sorozat első részében, mint az utolsó jelenetben a befestett hajón kívül. És így nem volt bennem az, hogy az elején értem, hogy antipatikusnak kellett lennie, hogy aztán később feloldozást nyerjen, de én nem éreztem azt, hogy amikor mondjuk csapatot formáltak, akkor sokkal jobban megkedveltem volna, nem éreztem azt sem, hogy nagyon szorítanék neki a végén. Szimplán olyan karakter volt, mintha egy mellékszereplőt beemelték volna a reflektorfilmbe, és így rájöttem volna kényszerét, hogy őt kövessem. És nem azt mondom, hogy rosszul megírt karakter, vagy rosszul megválasztott karakter, csak egyszerűen nem a legszimpatikusabb ebben a rossz törben. És pont ez a gondom ezzel a műfajjal, hogy ha úgy spoileresen beszélünk, akkor nyilván Gion nyeri meg a játékokat. És pont ez a gondom, hogy mindig a főhős, ha szimpatikus, ha nem, bármilyen nemű, bármilyen korú, bármilyen képességekkel rendelkezik, mindig a főhősök nyernek ezekben az alkotásokban, és nekem pont ez öli meg a műfajnak a vibe-ját teljesen.
Szerintem egyébként, amit neked is mondtam, hogy nekem például pont az szimpatikus az ő karakterében, hogy tényleg egy ilyen low-life karakter, hogy kezdődik, és hogy innen fog haladni az ő története, és én jobban szeretem azt, hogyha nem egy abszolút tiszta, vagy egy abszolút gonosz karaktert követünk, és antihősnek például őt azért nem hívnám, tehát nem egy olyan karakter, hogy én őt így gyűlölném, és ilyesmi lenne, mint mondjuk például a leghíresebb nyilván a Breaking Bad, amelyiknek a végére azért antihőssé válik benne a főszereplő, de itt az ő karaktere, az tényleg inkább egy ilyen egyrészt szerencsétlen, másrészt az életével ténylegesen és aktívan semmit nem kezdeni próbáló emberről van szó, aki itt most kap egy lehetőséget, és akkor itt megnézhetjük, hogy ő hogyan fog erre reagálni, és ez számomra ezt érdekes követni. Tehát nekem érdekesebb olyan karaktereket követni, amik kicsit emberszerűbbek, mert az azért emberi tulajdonság például, hogy az üveggolyós epizódban először lelkes vagyok iránta, mert hogy párnak választja az öreg embert, az Oilnamot, azért, hogy megmentse őt, viszont abban a pillanatban, amikor kiderül, hogy ellene kell játszani, akkor pedig simán a vélt demenciájára próbál alapozni, és ez nekem egy nagyon kellemetlen, de nagyon emberi pillanat volt tőle, hogy igen, amikor az ő életére van szó, akkor azért ezt háttérbe szorítja ezt a kedves oldalát, és akkor megpróbál előnyt kovácsolni abból, hogy egy idős és sebezhető bácsival játszik tulajdonképpen, legalábbis akkor ő azt hiszi.
Csak dühítően rájátszik a sorozat arra, hogy ő vagy érte szorítsa és megkedvel. Nyilván ő a főhős, szóval miért ne játszan rá, de nekem annyira sok volt az, hogy mindig 0,01-nél nyeri meg a játékokat, mindig szerencséje van, mert mondjuk az üveglépésnél utoljára sorsolják, és nyilván ő nyer a végén, pedig rengeteg olyan pillanat van, amikor egész nyugodtan, sőt, szerintem az első játékban is bemozdul, és le kellett volna lőni az első játékban.
Ez egyébként jogos, ezt én is mondtam.
Aztán a török mézpiszkálós játékban is, ő kapja a legbonyolultabb ábrát, de hirtelen, amikor egy perc maradt hátra, rájön, hogy hogyan lehet megoldani a játékot, és minden egyes játékban van egy pillanat, amikor ő esetlenből valahogy nagyon okos és rengeteg skill-lel rendelkező játékos lesz, és 0,01-nél megnyer minden játékot, és annyira dühített, hogy egyszerűen inkább ellene szurkoltam már a végére.
Én meg ebbe tökre nem értek egyet veled, bár már így az egész földobásba, hogy te nem bírtad őt, én például tökre bírtam, és szerintem egy csomószor megmutatta azt, hogy mik azok, amik a jó oldalai, mik azok, amik a nem annyira jó oldali, ami nekem nagyon tetszett. De például a játékokban én ezt az első játéknál, hogy mondjátok, hogy ő bemozdult és meg kellett volna halnia, én ezt most néztem 2 nappal ezelőtt másodszorra újra ezt a részt, és direkt néztem, hogy ti mit értetek ez alatt, és egyszerűen nem véltem felfedezni, hogy mik voltak azok a jelentek, amikor szerintetek annyira bemozdult, hogy meg kellett volna halnia, szóval...
Ahhoz képest, hogy látsz körülötte embereket, akiket kisebb mozdulatok miatt lelőnek. Én, tehát, hogyha egy picit bemozdul, és mondjuk ezt nem érzékelni, az nekem nem lenne semmi problémám, csak látok körülötte mellékszereplőket, akiket őt kihullajtanak, úgyhogy sokkal kisebbet mozdulnak be szerintem.
Ja, van egy karakter, akit azért lőnek le, mert fél lábon megáll, és az egyik csuklója megbillen. Guillaume meg az egyik jelenetben, amikor leesik, amikor földre esik, akkor konkrétan úgy lélegzik, hogy a mellkasain fél métereket emelkedik, és közben folyamatosan forgatja a fejét, hogy ki halt meg mögött, és az nem mond, hogy nem mozgás.
Én nem tudom, én ezt egy kicsit ilyen nitpickingnek érzem, hogy így nagyon a részletekbe akartok belemenni.
Hát de egy ilyen sorozatban bele kell, mert...
Nyilván, hogyha titeket zavart, az teljesen oké, okay, csak
van
én...
Van egy játék, aminek ott ugye a konkrét szabályrendszere.
Igen, de én ezt én abszolút nem vettem észre, hogy ezzel probléma lenne, meg ahogy mondtad a törökmézes részt is, ott szerintem meg egy pont egy tök jó jelenet volt arra, hogy a végén találta meg ezt a kicsit hülye, bizarr megoldást, hogy megnyalogatja a hátulját, mert ez egy olyan megoldás, ami szerintem egy olyan embernek az agyában fordul meg, aki ilyen street smart. És ő pedig nyilván egy olyan ember, aki mindig szegény volt, próbál talpra állni, vagy próbálja valahogy így a helyét megkeresni a világban, és szerintem ez tökre in karakter volt, hogy ezt ő így oldotta meg, és utolsó pillanatban már hát kicsit lassú. Nyilván néha volt szerencséje, az teljesen oké, de hát sajnos, ahogy mondtad is, ennek a műfajnak ez az átka, hogy a főszereplőt azt valószínűleg tudjuk, hogy ő fogja megnyerni majd a legvégén, de igen, szóval én őt igazán szerettem, és egyébként később ugye kapunk is, tehát amit Tonó, te mondtál, hogy ő nem próbál meg kitörni, ezzel nem teljesen értek egyet, mert ugye kapunk egy backstoryt, hogy ő úgy vesztette el a munkáját, hogy ott volt egy sztrájk, ami végül ilyen brutalitásba torkollott, tehát ő neki a szeme láttára halt meg az egyik kollégája, és szerintem ez például egy nagyon deep és nagyon-nagyon jó backstory, ami tökre megmagyarázza azt, hogy ő jelenleg miért van ebben a helyzetben, és miért van konkrétan rákényszerítve arra, hogy ő ezen a játékon részt vegyen. Úgyhogy én ezzel annyira nem értettem egyet, amikor ezt mondtad.
Én nem is azt mondtam, hogy soha nem próbált, hanem azt, hogy amióta volt ugye ez, amit a backstory-ba elmagyaráznak, azóta ő valahogy úgy kisiklott az élete, és nem igazán próbálja helyre rakni. Tehát amikor szerez például pénzt, akkor egyből elmegy fogadni, úgy kezdődik az első epizód, és nyilván látjuk, hogy ugye uzsorásoknak is tartozik, az nem feltétlen volt tényleg az ő hibája, mert amikor olyan helyzetbe került, akkor előfordul az emberrel, de tényleg, hogy nem akar ezzel kezdeni semmit, tehát hogy egyből eljátsza azt a kis szerencséjét is, ami ott így adódik. Meg amikor a végén megnyeri a pénzt, akkor először azzal se akar kezdeni semmit, mert úgy érzi, hogy nem érdemli meg, azért, mert mások élete árán nyerte. Az is egy megérthető, csak az is az ő korábbi karakteréből adódó motívum szerintem.
Hát igen, csak szerintem az ő karakterében rengeteg ilyen trauma meg elnyomás van. Többször is látjuk így az elején is a backstoryba, hogy ő nagyon ki van szolgáltatva így az egész. Tehát akár ezeknek a nem is tudom milyen bűnözőknek, akiknek ő tartozik, stb., hogy ő neki az élete az abszolút nincs a kezében. Nem tudja irányítani.
Én meg azért nem értettem, hogy miért nem akar semmit kezdeni a pénzzel, mert visszament. Saját döntés árán visszament, és nagyon jól tudta mindenki, aki visszament, hogy ott tömegesen fognak meghalni emberek. Szóval nem tudom elhinni azt, hogy őt ennyire megviselték az események, hogy ő nem akar a pénzhez nyúlni, amikor szó szerint a pénzért ment vissza, és mindenki, aki másodjára is beült, vagy elment a megbeszélt helyszínre, tudta, hogy valószínűleg onnan néhányan fognak csak kikerülni, vagy csak egy ember. És ott teljesen világosan tudta mindenki, hogy vagy meghalni, vagy egymást megölni mennek.
Igen, csak közben most, hogy így mondtad, hogy egymást megölni, tehát szerintem abban nem voltak ők teljesen biztosak, hogy lesznek olyan játékok, amikben ő saját maga kell, hogy kvázi elvegye másnak az életét, mint például ugye a golyózós játék, vagy a Squid Game a végén, de amit ugye nyilván előre nem tudtak, hogy mit kell játszani, tehát tökre lehet, hogy ő naívan úgy ment oda, hogy ő oké, hogy ott meghalnak mások, de hogy az nem az ő hibája lesz, hogyha más ott meghal.
Oké, de hogyha az első játékban megöltek 250 valahány játékost, és az volt az első kör, és elmondták az elején, hogy lesz ebből 6, azért szerintem sejtető volt, hogy be fog durvulni, mármint az ilyen, ha ilyen feltételekkel vállalkozol valamire, és az első után feladod, aztán visszamész valószínűleg, nem gondolod azt, hogy jó, hát az első körben letudtuk a nehezét, aztán innentől majd lazább lesz.
Hát igen, csak itt szerintem nagyon nagy különbség az, hogy mások ölik meg azt az embert, vagy én ölöm meg. Tehát gyilkosnak lenni azért sokkal rosszabb, és sokkal mélyebb egy nyomás rajtad, hogy te megöltél egy embert, mint az, hogy mások végeztek vele, mert nem volt igazából, pont ez az, hogy itt nem volt a játékosoknak más döntése, mint hogy visszamenjenek a pénzért, mert egyszerűen annyira kilátástalan az életük.
Dagi, jó, megölt bárkit technikailag?
Az illemot.
De igazából most így végigfutottam magamban, hogy a kötélhúzós játéknál, amúgy arra majd térjünk ki, mert nagyon dühített, hogy nem láttuk végig a játékot. Azt szerintem egy borzasztó megoldás.
Meg a cliffhanger.
Arra semmi szükség nincsen egy egész évados megjelenésben, majd erről is beszélünk. De ugye a végén is a barátja végül is öngyilkos lesz. Szóval ő nagyjából csak akkor ölt, amikor, tehát ha olyan esetben érezni bűntudatot, mint mondjuk a gang leader csávót, aki kiprovokálta mások halálát, meg halálra várt embereket a hálóteremben, azt mondom, oké, de hogy így a Gionnak nem volt igazából választás, ő egyetlen egy személyt ölt meg, akiről végül kiderült, hogy meg sem halt. Mindenki más csak vagy ott volt, amikor meghalt, vagy végignézte, hogy meghalt, arra meg számíthatott, hogy amúgy is végig fogja nézni, hogy meghalnak. És a végén is végül nem öli meg a gyerekkori barátját, és ott is azt mondja, hogy meg tudja állni.
Szerintem egyébként, amit így Fanni még picit érintett közben, hogy van ez a, egyrészt ez a kicsit naivitás, vagy így magamat meggyőzöm hozzáállás, másrészt szerintem pszichológiailag az jól fel van vezetve benne, hogy amikor először oda mentek egy játékra, és ott meghalt körülöttük 200-valahány ember, akkor igen, ez egy sokkoló dolog, igen, ez nekem nagyon brutális volt átélni, de akkor én még ezek közül az emberek közül egyiket se ismerem, nem tudok róluk semmit, nem kötődök sehogy sem hozzájuk, és akkor visszamegyek a játékot játszani azért, mert nincsen semmi más lehetőségem. Ezt mutatják is, hogy egy csomó olyan ember visszamegy, akik először arra szavaztak, hogy fejezzük be a játékot, és mégis visszamennek, mert nincs más lehetőségük. Aztán nem tudom, szerintem heteket biztos, nem csak napokat, de nem tudom, lehet, hogy akkor egy hetet, vagy nem tudom mennyit töltenek el itt szorosan egymás közelében, és ő is megkedvel közülük, vagy közelebb kerül hozzá több ember, és olyankor már azért egészen más azzal szembesülni, hogy ezek az emberek, akikkel itt napokat töltöttem el, akikkel egy csapatban voltam, akikkel játszottam együtt játékot, meg később ellenük játékot, hogy ezek az emberek meg fognak körülöttem halni. És oké, nem közvetlenül miattam, de hogyha én végül túlélem és megnyerem, akkor nekem úgy részem volt ebbe az egészben, mert játszottam, tehát beleegyeztem és részt vettem benne. Még hogyha ez nem is egy az egybe az én bűnöm, egyáltalán nem, de azért az ember ezt megterheli, tehát én egészen átérezhetőnek tartottam ezt a részét.
Továbbra sem.
De nem is baj, ha nem értünk egyet ebben, mert legalább tök izgalmas kérdéseket dobtunk fel, szerintem.
Ja, csak ezt lezárva ezt a gondolatot, szerintem azért, ha odamész egy, amikor most vegyük úgy, hogy a második belépéstől számítva tárgyaljuk a dolgot, amikor visszamentek, akkor tudták, hogy kik közé mennek vissza, és azért, hogyha ott vagytok 200 páron, azért abból csak lesz valaki, akivel leállsz beszélgetni, és megismered, nem? Senki nem úgy ment oda, hogy ő most itt felvág magára egy fejhallgatót, magára húzza a takaróját, és nem szólnak egymáshoz. Szóval nyilván fog egy ilyen közösségben valamilyen bonding kialakulni, ezt nem tudom validérnek elfogadni, hogy jó, de nem tud, hogy mindenki idegen volt.
De amikor te készülsz arra előre, hogy ilyesmi fog történni, az azért szerintem egészen más, mint amikor egy az egybe élesbe szembesülsz vele. Ezt én még úgy, hogy én ilyet szerencsére soha nem éltem át, és valószínűleg nem is fogok. Azért szerintem más a szituáció, mint az, hogy így elkönyvelem magam, hogy oké, itt most emberek fognak meghalni, én is játszani fogok, stb. Ez más, mint az, amikor élesbe ott vagy, és tényleg veled történik, és átéled.
Meg ugye például, amikor ők team-up-olnak az elején, akkor ők abszolút úgy mennek egy csapatba, hogy ők megpróbálják közösen mindannyian túlélni, és akkor, amikor nyilván szembesülnek azzal, hogy hát ez nem fog sikerülni, mert olyan játék van, hogy konkrétan a barátodat kell megölnöd, vagy hát hagynod, hogy meghaljon kvázi, akkor esik le nekik ennek az egésznek a súlya. És szerintem emiatt érthető az, hogy ő a végén nem nagyon tudta feldolgozni, és csak miután kiderült, hogy ugye az illám, akit azt hitte, hogy igazából miatta halt meg, mégse halt meg, akkor tud kilépni ebből a mentális állapotból. Szóval nekem ezzel abszolút nem volt bajom, én szerintem ezt így megmagyarázottnak érzem.
Illetve szerintem nagyon jól meg volt csinálva a broker ismerőse az például lehet látni, hogy ő tipikusan azzal a mindsettel ment be ide, hogy én itt most minden áron a többiek élete árán is teljesíteni fogom ezt a játékot, és itt van egy törés közöttük, és itt mutatja meg szerintem meg tök jól a sorozat, hogy ő például nem ilyen mindsettel ment be. Tehát ez is lesz a nagy ellentét végül közöttünk.
Igen, és akkor szerintem tovább is mehetünk Sang-woo karakterére, aki szerintem talán az egyik ilyen legizgalmasabb karakter, és eléggé ő is megosztó a rajongók között. Szóval ő egy nagyon intelligens ember, amit többször is kiderül, amikor rájön már a játékok előtt is többször, hogy mit kell majd vajon csinálni, vagy hogyan tudja magát kihúzni ebből. És nagyon, nagyon felkavaró az, hogy például már a második játékban ő képes volt nem elárulni a gyerekkori barátjának azt, hogy ne menjél már oda az esernyőhöz, mert meg fogsz halni, hanem hagyja, hogy hát majd akkor hello, legalább egy ellenféllel kevesebb, és ő egy nagyon felháborító és felkavaró karakter volt nekem végig.
Nekem ott furcsa volt egyébként, hogy nem taktikázott már, mint mondjuk Ali szerintem, aki látták, hogy mennyire erős, hogy mondjuk félkézzel ő megmentette a Gyunt az első játékban. Én, hogyha ki akartam volna iktatni valakit, úgyhogy tudom, hogy az esernyővel megszívatom, akkor az a legerősebbet küldtem volna oda.
Ő vele meg szerintem kicsit úgy volt, hogy már akkor érezte rajta, hogy Ali nagyon naív.
És irányítható,
és szerintem azzal inkább az volt a taktikája, hogy lehet, hogy a későbbiekben föl tudja használni valamire, ami ugye meg is történt.
Az egyébként szívszorító az a jelenet.
Az nagyon brutál, de majd kicsit beszélünk Aliról is kicsit később.
De szerintem amúgy az a pillanat, amikor ő egy kicsit átment pszichopatába, az ott volt, amikor az üveges játéknál szándékosan lerökött valakit, amikor már nem is próbálta titkolni.
Hát ott már aztán tényleg elszakadt a cérna nála, de egyébként már előtte is lehetett érezni, hogy a hajszál tartja el attól, hogy teljesen megőrüljön. Meg hát ugye ő úgy ment vissza a játékba, hogy ő előtte kvázi öngyilkos akart lenni, tehát ő tényleg úgy ment oda, hogy ő neki már nincs itt vesztenivalója, ő minden áron nyerni akar, és akkor talán helyrehozhatja az életét. Úgyhogy ez nagyon érdekes szerintem.
Én amúgy meglepő módon nem utáltam annyira, mint Gyunt, ami fura, de...
Hát ez tényleg fura.
nem is szurkoltam neki, de tiszteltem azt, hogy ő legalább taktikázott, ő szándékosan csinált mindent, amit csinált. Gionnak meg csak plot armort adtak a készítők, és mindig szerencséje volt.
Ez egyébként szerintem majd nyilván plot armor van rajta, de szerintem tök jó beleírták a sztoriba, majd amikor az öregről, az Ohinamról beszélünk, akkor szerintem ezt elő lehet venni, mert ugye neki például az egyik motivációja, hogy olyan közel került hozzá, az volt, hogy érdekessé tette számára az, hogy ő neki mindig szerencséje van, tehát, hogy úgymond szerencsés jó játékos, ugye azt mondta, hogy ezért élvezett vele játszani. Ezért örült, hogy hozzákerült ugye az üveggolyózásnál is, és ezért hagyta idézőjelben nyerni végül.
Jó játékos ki? Szerintem nem.
Hát például a törökmézest, azt ő oldott. Igen. Egyrészt szórakoztató. A törökmézest ezt abszolút ő oldotta meg rengeteg embernek.
Hát jó, de előtte már kb. 100-an megcsinálták sima kézügyességgel.
Hát az jó, első de játékban... egy kört azt én is kivágok. Szerintem az esernyőt szerintem ő csinálta meg először az esernyősök közül. Sőt, talán lehet, hogy az esernyőt azt rajta kívül senki nem is tudta.
Akkor kössük is át Illam karakterét, mert Roland is mondta, hogy ez a csavar, ami vele történt, az még téged is meglepett.
Igen, ez nagyon nem. Mármint ott itt tényleg nem számítottam rá. Én azt hittem, amikor ő megjelent, ugye az volt a sztoria, hogy ő egy agytumor miatt jelentkezett, mert ki akarja használni a maradék idejét. És én teljesen azt hittem, hogy ő egy feláldozható, szimpatikus mellékszereplő lesz, akit megkedvelünk, kedves szórakoztató bácsika, aztán majd valamikor a sorozat közepén kihullik, és akkor így megmarad a köztudatban, meg rengeteg mém lesz belőle, mint azt láthatjuk. És azt hittem, hogy ez így ennyiben marad, és nagyon lesokkolt a végén, amikor kiderült, hogy ő áll az egész mögött.
Igen, igazából az volt talán az egyik legeredetibb twistje, csavarja a sorozatnak, mert gyakorlatilag ő, hát azon kívül, hogy nem mondta el, hogy ő gazdag, azon kívül, de arról meg nem tértek is soha, azon kívül soha nem is hazudott. Tehát ő elmondta, tényleg megvan ez a betegsége, tényleg meg fog halni, tényleg azért jött ide, hogy még egy utolsót akkor így játszon életében, tehát ez mind igaz volt. Nem mondott semmi hazugságot magáról.
És egyébként annyi, az ő motivációja annyival érthetőbb is, mint mondjuk a VIP-ké, hogy ő be is állt játszani. Ő nem csak nézte egy teljesen biztonságos arannyal bevont szobából, hanem ő ott volt, és ő kivette belőle részét. Jó, utána nyilván eljátszott, hogy meghalt, de De attól függetlenül...
Igen, de ott azt például szerintem azért csinálja, mert megtetszett neki a Gi-hun, és ott végül igazából hagyta nyerni. És szimpatikus volt neki az, hogy például hajlandó lett volna a játékban kihasználni az ő tettetett demenciáját, és ezért végül hagyja nyerni ugye ott. Tehát például simán elővette volna szerintem magát, ha mással játszik, mert ő élvezte a játéknak a játék részét.
Ja, szerintem is, a felől nincs kétség, hogy szerintem ő bármikor meghalt. Sőt, ha mondjuk félrelép az első körben, simán vállalta volna, hogy lelövi az automata.
Hát igen, mert ugye tudta, hogy nincs mások hátra az életéből, de egyébként nem tudom, szóval számomra a végén ez a magyarázat, hogy ő csalódott a társadalomban, meg annyi pénze van, hogy már nem tudja mire költeni, meg ezek a gazdag emberek is így élnek, hogy már az ilyen extrém szórakozást keresik, ez szerintem nagyon undorító, és nekem abszolút nem tudta föloldani, vagy így nem tudtam neki megbocsátani semmit, mert így tényleg aranyos volt a játékok alatt, de hát egy beteg állat már, bocsánat, aki ilyet csinál.
Hát feloldani nekem se tudta, tehát nem volt redemption story az, hogy a társadalomban való csalódottsága miatt csinálta ezt, viszont megérthetőbbé tette számomra a motivációját, és az viszont szerintem egy kimondottan szomorú pillanat, hogy nem marad életben, hogy láthassa, hogy nem volt igaza, és még pont jön segítség az utcán, majdnem halálra fagyó emberére, akire ő arra fogadott, hogy nem fog jönni érte senki. De azt ő már pont nem látja, amikor téved, és a társadalom az végül mutat valami pozitívabbat magából.
Hát meg nem tudom, ha elítéled a társadalom a tevékenységét, aztán csinálsz egy ilyen move-ot, hogy egy lakatlan szigetre költöztetsz 456 embert szétlőni őket. Jó, ő állította, hogy ő nem kényszerített senkit semmire, igaz? De attól még lemészároltad őket, szóval.
Meg azért a játékra is majd térjünk ki, hogy nem mindig voltak fairek, mert mindig nagyon hangsúlyozzák, hogy itt mindenki egyen meg igazságosak a játékszabályok, kivéve amikor üveges játszik, és rákapcsoljuk a villanyt, hogy ne tudjon a saját skilljéből előnyhöz jutni a platformokon ugrálásnál, meg hasonló.
Egyébként, teljes side note, de az üvegesnél senki nem értette a szabályt. Az volt a szabály, hogy vedd le a cipődet. Nem az, hogy nem használhatod. Simán azt csináltam, hogy leveszem a cipőmet, és ütögetem magam előtt az üvegeket, hogy betörik-e vagy nem. Senki nem mondta, hogy nem vihetik magukkal.
És nem gondolod, hogy abban a pillanatban, amint ezt megpróbáltad volna, lőttek volna
nem
agyon.
Nem volt a szabály része.
De akkor kiegészítették volna a szabályt.
Sőt, súgtam volna az előttem állónak, hogy próbálja ki, megnézem, hogy lelődik-e.
Miért akkor ennyi erővel lehetett volna úgy ugrálni az üvegeken, hogy úgy ugrasz rá az üvegre, hogy a szélén ilyen terpezbe a két tartóvasra lépsz rá, és akkor ha be is szakad, akkor te még nem esel le.
Hát, valaki megpróbálta volna.
Igen,
szerintem
de
ugyanúgy
én
esett
azt gondolom,
volna, mert
hogy
nem tudjál balanszolni.
Biztos, hogy az lett volna a vége, hogy lelövik, mert hogy nem így játsszuk ezt a játékot.
Beszéljünk Léci a rendőrről, akinek nem adták át a memót, és ő Among Us-t játszott, miközben a többi Squid Game-et.
Junho-nak hívják, Hwang Junho karakter, becses neve. Egyébként ő nekem az egyik kedvenc karakterem volt, és nem csak azért, mert nagyon jól néz ki a színész esküszöm. Talán Tonó, te mondtad nekem, hogy ez szerinted túl hamar ellőtték ezt az ilyen behind the scenes részt, viszont nekem meg tök izgalmas volt az, hogy oda bement, és akkor ott látta, hogy hogyan... Például nekem ez a subplot is nagyon izgalmas volt, amikor ott a halott játékosoknak a szerveivel üzletelgettek, és ez is ugye csak annak köszönhető, hogy ezt a karaktert behozták. Úgyhogy számomra ez az egyik legizgalmasabb része volt az egész sorozatnak egyébként.
Én amúgy nagyon bepánikoltam az a cukorfőzős részben, hogy itt van valami kannibalizmus vonal a háttérben.
Túl sok walking, de...
Igen.
Jó, igen.
Kicsit brutális lett volna.
Mondjuk én a tesójával nem nagyon értettem, hogy az arra mi szüksége van arra a twistre, hogy értem, hogy senkiben nem bízhatsz meg mindenkit, twistid meg társai, de hogy azért az, hogy kiderült, hogy itt most a tesója az egyik szervező, azt szerintem csak egy felesleges fordulat volt, és kilőtték tök hamar a karakter.
Hát a ponton hívhatjuk egyébként azt twistnek, mert szerintem az így a legnyilvánvalóbb dolog volt, hogy valaha, tehát...
Hát jó, csak hogy szerintem az sokkal hangsúlyosabb lett volna, hogyha tényleg meghal a testvére, mondjuk megtalálja, nem tudom, a szervek cseréjénél valahol a holttestét, és akkor bosszúba folytatja tovább ezt a hadjáratot, mint az, hogy most itt kiderül, hogy hát a tesója egyébként beállt a szervezők közé. Ez nagyjából csak arra volt kellék, hogy ki lehessen írni a karaktert, és az egyik legizgalmasabb szál, mert rajta keresztül derült fénylegényekben a szervezőknek a titkaira, és ezt tök szívesen néztem volna még. Nem tudom, hogy hanyadik részben hal meg.
Az utolsóban, de nem is biztos, hogy meghal. Ez az,
meg,
hogy...
Igen.
Szóval én meg azért nem gondolom ezt annyira fölöslegesnek, vagy rossz twistnek, mert én veletek ellentétben nagyon kíváncsi vagyok a második évadra, és szerintem ott ezt tök jól tudják folytatni, és kitalálni, hogy ez hogyan működik ez az egész rendszer, de most ebben nem is megyek bele, mert ezt majd az adás végén fogjuk megbeszélni, hogy a folytatást ki melyikünk mennyire várja.
Én még a karakteréhez akartam igazából annyit mondani, hogy azért mondtam, hogy nekem egy kicsit hamar el volt lőve, de akkor ezt majd hozzá mondom inkább a végéhez hosszabban, hogy én végig azt éreztem, hogy vele csak így felvezették azt, hogy a második évadban majd nagyobb szerepe legyen neki, és így nekem ő nem karakterként, hanem plot device-ként működött, és azt nem szeretem. Amikor ilyen fajta manipuláció van a készítők részéről, hogy itt most így elcsepegtettek egy szálat, és nyilván valószínűleg túl fogja élni, ami vele történt, ott ezt a zuhanást is, meg a lövést is, ami már abból egy irreális dolog, de nyilván túléli. És akkor most az ő neki a bosszújára, vagy a hadjáratára is fog valamennyire építeni a sorozat. Az se lett volna jobb, hogyha ha a második évadban nélkül, hogy lett volna korábban róla szó, egyből behozzák, szóval én még azt se tudnám mondani, hogy van egy jobb megoldásom az ő karakterének a bevezetésére.
Én biztos vagyok benne egyébként, hogy rajta keresztül fog majd valamilyen mentő alakulat odaérni a szigetre és szereplezni ezt a második évadban, de az egyik legjobban az zavart az egész sorozatban, amikor ő maszkot cserélt. Annyira logikátlan, hogy azt nem tartják számon, hogy hány szervezőjük van, és milyen beosztásban. Tehát az, hogy ő felkapta, ha a monitorokon figyelik az összes játékosnak az életjeleit, nem van már, hogy pont a szervezőkét nem.
De közben meg elhangzik a sorozatban valamikor, hogy eltűnik egy játékos, az nagy baj, de hogyha egy-két szervező háttérmunkás eltűnik, az senkinek nem fáj, és szerintem ez pont ezért van, mert egy kicsit olyan... Tehát az is, hogy meg tudták csinálni azt, hogy ott szervek kereskedtek titokba, és azt is nem vette észre senki addig, amíg nem lett belőle probléma, miután a Junho ott megzavarta a szálakat. Tehát szerintem ez számomra annyira nem volt zavaró, vagy logikátlan.
Számomra azért nagyon, mert ugye láttuk azt is, hogy készülnek mondjuk munkába reggelente, és ott létszám ellenőrzés volt. Utána megvolt az, hogy kinek a beosztottja az ikonok alapján, szóval nyilván számon tartják, hogy ki van felső beosztásban. Számként hivatkoznak egymásra, azért csak észreveszik, hogyha valamelyik szám megváltozik. Tehát ha felveszed egy másik számú játékosnak, kiesett, aztán 29-esnek vagy 6-osnak hívták azt, akit lelőttek. Felvette a maszkját, és ugyanazon a számon hivatkoztak rá tovább. Az előbb lőttétek le, nem mondd már, hogy nem esett ki az a szám. Ráadásul ugye ők is be vannak osztva feladatonként, és egyszer számon is kérik, hogy miért nem a párjával jött, mert ők vannak ide beosztva, és valaki ezt biztos, hogy ellenőrzi.
Ja, egyrészt igen, meg most ez nekem így nem jutott eszembe, de így mondtad, szerintem jogos. Meg ez a izé, hogy mindegy, őket nem tartjuk annyira számon, meg hogy el is hangzik benne, hogy az nem baj, hogyha közülük elvész valaki, ez így írással, hát nem olyan sikeres, de próbálkozó emberként, ez szerintem tipikusan az a dolog, hogy így írás közben nekik is eszükbe jutott, hogy ez így nem logikus, és gyorsan írtak egy ilyen random magyarázatot rá.
Így most tök csomó olyan dolgot mondtok ti is, amit én nem vettem észre, vagy engem nem zavart, de akkor szerintem még fejezzük be a két utolsó hátralévő főbb szereplő kibeszélését, és akkor először kezdjük Alival, akiről már beszéltünk, és aki szerintem mindenkinek ever a kedvenc karakter, és a legszomorúbb halála az egész sorozatban.
Ja, a második legszomorúbb halált mondanám.
Jó, igen, mert szép lyuk a legszomorúbb valószínűleg.
Meg hogyha nem lenne az utolsó rész, akkor nekem Ohilnamnak a halála lenne a legszomorúbb, mert az volt ott a csúcspontja ott nekem annak a résznek, és ez nagyon ügyesen tönkretett egyébként a végén a csavar.
A legszomorúbb halál szerintem az a pillanat, amikor az üvegújós játék után a szép lyuk partnerem megköszöni, hogy játszott vele.
Jó,
igen. Az olyan szívszorító.
Igen, de egyébként Ali halála szerintem azért ennyire megcsapó, legalábbis engem nagyon-nagyon szétcsapott, mert ugye egy bevándorló Koreában, aki, mint ahogy a backstoryából is látszik, folyamatosan ki van használva, tehát ő úgy dolgozik nagyon-nagyon veszélyes körülmények között, ugye látjuk is, hogy például két ujját elvesztette, és mondta is ott a főnökének, hogy nem tudta fizetni a kórházi ellátást, és ez a legszomorúbb az egészben, hogy egy ilyen kihasznált életből ide érkezik, hogy talán tud magán segíteni, és a családján segíteni, és úgy hal meg, hogy ugyanígy kihasználja valaki, aki egy ilyen mocskos, undorító alak, már bocsánat, és ez Szóval annyira reménytelenné tett engem utána így az egész világgal kapcsolatban. Szerintem ez lehet talán az egyik legerősebb üzenete ennek a sorozatnak.
Igen, szerintem azért volt nagyon jó az ő karaktere, mert rajta keresztül jelezték a készítők, hogy miért nem ő az eredeti főhős ennek a sorozatnak, mert hogy a teljesen hősi, tiszta karakterek, mert ő azért szerintem inkább ezt képviselte, azokkal ez történik ebben a világban, és ez nekem egy kicsit így egyrészt engem is úgy elszomorított, de olyan reálisabbá tette ezt az egész világot, meg a játékot, ami, meg a téteket.
Ali a legjobb karakter, mennyit szeretnék hozzáfűzni. Egyébként tényleg ő, mert az elejétől fogva ugye úgy találkozunk vele, hogy megmenti a főhőst, aztán folyamatosan hálálkodik minden egyes apró gesztusért, hogy buszjegyre pénzt adnak neki, hogy odaadják neki a reggeli adagjukat, hogy beveszik a csapatba, tényleg folyamatosan csak hálát sugároz mindenki felé, és ő az, aki hajlandó lenne feláldozni magát bárkiért a csapatból, aztán végül őt árulják el. És kicsit szimbolikus, hogy pont az az ember, aki amikor kimentek a civil világba, akkor megsajnálta őt.
Igen, és ráadásul Ali és Sangu karaktere között ez a kapcsolat, ez nagyon-nagyon fontos része a sztorinak szerintem, és talán a fordításban annyira nem is jön át jól, hogy milyen fontos pontokon lépnek át az ők kapcsolatukban. Tehát az elején Ali úgy szólítja Sangwoo-t, meg egyébként Gi-hunt is, meg szerintem amúgy szinte minden férfi karaktert, hogy Sajangnim, ami egy olyan kifejezés, ami ilyen nagyon udvarias, kicsit angolba úgy lehetne fordítani, hogy boss. És ugye Sangwoo rá be is szól neki, hogy ne szólítsál már így, mert nem vagyok a főnököd. Tehát ő az elején nagyon alázatos, nagyon tisztelettudó, és a sorozatban azt hiszem ott, amikor éjszaka őrt állnak, hogy ne öljék meg őket a szobában, akkor érnek el arra a pontra, hogy Sangwoo megengedi azt neki, hogy onnantól kezdve úgy szólítja, hogy Hyung, ami a kóraiban hát bátyót jelent, fiú nagy tesót, de ez egy olyan kifejezés, amit nagyon közeli barátok egymásra szoktak használni, fiú barátok. És ez egy olyan lépés a kapcsolatukban, ami Alinak rohadt sokat jelent, hogy ő innentől kezdve ilyen közeli és személyes és összetartó kapcsolatot ápol vele. És ugye ő ebben a tudatban hal meg, hogy ő kvázi nagyon jó barátok és nagyon közeli kapcsolatban vannak egymással, és ez szerintem annyira, de annyira szomorú, és ezt mindenképp így el szerettem volna egy picit magyarázni, hogy így a kórai nyelvben ezt így kicsit jobban is árnyalják, mint egyébként az angol feliratban.
Ez így még szívszorítóbb az a baj.
Igen, ezért is mondtam, hogy ez engem teljesen tönkretett, ez a halál és ez az árulás. És akkor elérkeztünk mindenki szerelméhez, Sebjok karakteréhez, aki azon túl, hogy egyébként nagyon menő, több fontos kérdést is felvet, de először így mondjátok el, hogy ti nektek mi a véleményetek az ő karakteréről.
Én végig neki szurkoltam egyébként. Annak ellenére, hogy egy zsebtolvajként találkozunk vele már, az első részt szerintem a legszimpatikusabb karakterek között van. És holott Ali a top egy karakter a sorozatban, szerintem végig őt tartottam esélyesnek a győzelemre, mert azért Ali, ahogy beszéltük is, elég naív volt. Sebjok viszont az egyik legtalpra esettebb, és leginkább street smart, ha már feljött az előbb karakter. És szerintem az ő halálának azért különösen fájó, mert ő ráadásul játékon kívül halt meg. És úgy, hogy egy ilyen nagyon aljas húzással beléjük lőttek, amikor már teljesítette a játékot. És azért szimpatikusabb nekem sokkal inkább az ő győzelmei, mint mondjuk a főhősén, mert ő folyamatosan az elitben volt, ő mindig az elsők között fejezte be, ő mindig vezére volt a csapatának, ő megadta az esélyt az ellenfelének is, még az üveggolyó gurításnál is, hogy gurítson újra. Hát nem akarta, hogy úgy nyerjen, hogy valaki feláldozza magát érte. És azok becsületes győzelmek voltak, nem csak vak szerencsével megnyert az utolsó másodpercben behúzott, vagy mások által megmentett, mint a Giuni.
Ez mondjuk egyébként jogos, és tényleg ő például a szerencsétlenség miatt hal meg, és beszéltünk is arról, hogy az logikátlan, hogy ott, amikor hárman vannak, akkor az egyiket ki akarják venni ilyen módon. Aztán ugye arra jutottunk, hogy valószínűleg azért, mert akkor kettő olyan ember játszik, akik valószínűleg egyikőjük sem adja fel a játékot. De egyébként tényleg szerintem is az egyik legjobb karakter benne, és abszolút jó főhős, és abszolút jó női főhős, mert benne van a karakterében ez a kicsit esendő, viszont talpra esett, ami meg szerintem arra vezethető vissza, hogy ugye hát ő egy észak-koreai menekült, és neki azért durvább helyeken is kellett már helytállnia. Úgyhogy ez mindenképpen része a karakterének, és szerintem jól van megcsinálva az is, ahogy a főhőse meg a többiekkel alakul a kapcsolata, hogy először azért ő is nem bízik azért annyira senkiben, aztán szép lassan megnyílik.
Illetve az, hogy ő végül is közvetett úton, de elírja a célját, mert mégis Gion teljesíti a kívánságát az utolsó részben, az nagyon megnyugtató a karaktere szempontjából.
Igen. Egyébként az Alinak, a családjának miért nem segít?
Mert ha arról meg... nem tudott. De... Az Ali nem mesélt neki róla.
Hát meg rossz szerintem az haverkodik.
Az Alival nem is volt korán sem olyan közeli kapcsolata, mint a Szebjokkal.
Ne, hát a Szebjokkal van a legközelebbi kapcsolata egyébként. Mármint a Szebjoknak vele van a legközelebbi kapcsolata az egész sorozatod.
És amúgy az azért szimpi, mert ők ugye úgy találkoznak, hogy az egyikük zsebtolványnak hiszi a másikat, a másik pedig úgy látja a Gyont, aki éppen lónsárkoktól menekül az utca közepén. Egyik sem túl bizalomgerjesztő first impression, de ennek ellenére is úgy kerülnek közel egymáshoz. Van ez a sorsfordító mondat, amikor azt mondja neki Gyont, hogy nem azért bízol az emberekben, mert megérdemlik, hanem mert rászorulsz. És szerintem ott győzte meg, hogy itt most érdemes nyitni mások felé, és az volt a kulcs, hogy ők ilyen közel kerültek.
Az is érdekes igazából, hogy nem egy az egyben, de azért valamilyen szinten azért kerül ő ide, mert az elején a Szebjok ellopja az ő pénzét, tehát lehet, hogy ő nem jött volna ebbe a játékba, hogyha az zsebéből kiesett pénzt, akkor nem lopja el tőle.
Amúgy ebben nem gondoltam, mert ez nagyon jogos.
nem feltétlen, mert lehet, hogy tényleg simán elverte volna, és azt a pénzt, és akkor ugyanúgy itt kötött volna, ki én kinéztem volna a karakteréből, de így jobban van, megvan ez a kapocs közöttük.
Hát igen, nagyjából úgy mindent elmondhatok, amit én is gondolok róla. Bölcs döntés volt egy ilyen karaktert beleírni ebbe a sorozatba szerintem. Még egy apró fun factet szeretnék elmondani, ami megint csak így a fordításban elveszett dologokhoz köthető, hogy többször is elhangzik, hogy mikor bemutatkozik, elmondja a nevét, hogy Szebjoknak hívják, hogy milyen szép neved van, és akkor nyilván ez így a angol feliratban nem jelenik meg, hogy ezt miért mondják, de azért, mert a Szebjok koreaiul azt jelenti, hogy hajnal, és ez szerintem nagyon szép.
De egyébként nem hajnalban hal meg, mert az utolsó játék éjszaka után a másik reggel megkezdődik a következő játék, és pont kettő között hal meg hajnalban. Ő az egyetlen, aki tényleg köztes időben hal meg, mert mindenki, vagy az éjszaka során, vagy reggel játékokon hal meg.
Igen. Ez a sorozat egy motivum és metafora rendszer.
De egyébként amúgy mindegyik karakternek kvázi előre van vetítve, hogy ő hogyan fog meghalni. Tehát például a Sangbo öngyilkos akar lenni, mielőtt visszajön a játékba, és aztán öngyilkos is lesz. Az Alit kihasználják az életében, és aztán úgy hal meg, hogy ki van használva.
Hát a bácsi igazából plén egyenesen megmondja, hogy tumora van, és bele is hal.
Igen.
A gangster az meg, mivel mindenkit eltaszít magától, ezért a végén nagyon ehhez illően úgy hal meg, hogy az egyik ember, akit elárult, és mellesleg egy kicsit kattant, az simán
megöli. Hát igen, meg ugye ő is a játékon kívül, meglátjuk, hogy a valamilyen csatlósa vagy bandájába tartozó ember elárulta, és ugye abban még nem halt meg, de később megint abba hal bele, hogy valaki elárulja őt. Tehát ilyen közvetetten mindegyik karakternek elő volt vetítve a halála, és ez most tök jó, hogy a Roland megfejtette, hogy a Szebjoknak mi volt a kötődése ez az egészhez. Pár szó még a játékokról szerintem belefér ebbe az adásba. Már amúgy említettük, ugye, hogy ilyen koreai gyerekjátékok vannak a sorozatban, nyilván ez többször el is hangzik benne, ami nagyon-nagyon érdekes lehet egy olyan ember számára, aki tényleg se K-drámával, se így a koreai kultúrával nem találkozott, ami engem mondjuk felháborít, hogy a legelső játék az miért Red Light, Green Light-nak van, vagy Green Light, Red Light-nak van fordítva. Én nem tudom egyébként, hogy ennek a játéknak van-e ilyen angol szász verziója, de hogy a koreaiban, aki koreai nyelven nézte eredetileg, ott egy egész mondóka van az alatt, ami a fordításban csak annyi, hogy Green Light, Red Light. És tökre elveszi a játéknak szerintem az ütemét az, hogy az angolba csak így van lefordítva, és így van leszinkronizálva, mert ugye a koreaiban úgy játsszák, hogy mi alatt végigmondják ezt a mondókát, hogy mokungva kocsi pios szümnidá, az alatt lehet mozogni, és ahogy ugye a számoló mondja ezt, akkor úgy érzed utámra, hogy mikor kell majd megállni, de amikor az van az angol szövegben, hogy mondja, hogy green light, és akkor utána van egy kis szünet, és akkor beadít, hogy red light, akkor így nem tudod azt, hogy mikor kéne megállni, szóval ilyen tök randommá válik az egész ritmusa a játéknak, és ez engem például tökre felháborított, és ugye az eredeti korai szöveg az azt jelenti, hogy ezek a mugungva a virágok kivirágoztak, ami azt hiszem, hogy valami hibiszkusz fajta ez a virág, de ebben nem vagyok teljesen biztos. Szóval így tökre semmi köze nincsen ahhoz, mint amit angolra fordították. Úgyhogy igen, ez megint egy olyan dolog, ami így kicsit elveszett a fordításban.
Zöld lámpa, vörös lámpa.
Uff, még most sorba mentem játékokon. A második volt a török mézes, a harmadik a kötélhúzás.
Igen.
Egyre inkább olyan játékok jönnek egyébként, amik ismertebbek másik kultúrákban is szerintem.
De egyre nem emlékszem. Még az üveggolyós, az utolsó volt az, ki az üveges, igen. Meg a Squid Game az utolsó.
Igen. Milyen játék magyarul a Squid Game?
Kalmárfogó.
Köszönöm.
Uff, megint csak uff. Milyen klasszikus magyar playground játékok vannak, még most azon gondolom.
Hát az agykirály katonákat, az például lehet úgy kéne játszani, hogy ilyen suicide vest van valakin az egyik csapatban, és akkor annak kell odafutnia kötelezően, amikor...
Tudom, ezen túl sokat gondolkodtál szerintem. Ez nem most fogad meg ez a gondolat.
A búj-búj zöldág, az pedig olyan, hogy van egy ilyen giotin, vagy valami ízé, ami valahol ott így lecsapódik a közepén random.
Most kicsit arrébb ülök.
A tonó a végén még megcsinálja való életben a magyar verziót.
Csend király ez egyébként van nálunk is, ezt lehet hasonlóan játszani, mint ezt a játékon.
A csend király? A
csendbe kell maradni.
Nem, hát például, hogy olyan motion sensoros izére, és akkor csak nem mozgás reagálna, azt is lehetne, meg van az a szoborjáték, ami meg például egy az egybe ez a, az első, hogy igazából itt mozdulatlanul kell maradnia.
Csend király köcsök dolog, ezt csak azért szokták csinálni, hogy elkös jönnek a kisgyerek.
De egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy amúgy maguknak a játékoknak a szabálya, hogy azok szerintem tök egyértelműen el voltak magyarázva, tehát mindenki számára tök hamar érthető lett, hogy itt most mi a pontos feladat. Viszont azért néha én mondjuk értékeltem volna, ha lett volna ilyen felirat, ilyen plusz információkkal a magában a sorozatban, mint például amik ilyen részleteket eddig is mondtam, például a Szebjok neve. Szerintem ez tök hasznos lett volna, hogyha feliratozták volna. Már abból is kiindulva, hogy például nemrég néztem végig egy másik K-drámát, az a cím, hogy Hot Stove League, és az a baseball világában játszódik, és ott például az ilyen különféle baseballos kifejezéseket mind külön feliratozták a sorozatban végig, hogyha te nem ismered, akkor is értsed, hogy miről van szó.
Tökre belefért volna a játékok elején egy pár másodperces kis intro, hogy kis piktogramokkal elmagyarázzák a szabályokat, mert pont ezért gondolom azt, hogy nagyobb élmény ezt úgy nézni, hogy ismered a játékokat, mert ha elhangzik a neve, akkor lehet, hogy a korai nézők azonnal tudják, hogy itt most mi fog történni, de valószínűleg ez is az apője az egész rendezvénynek, hogy azért választották gyerekjátékokat, mert akkor nem származik hátrányod abból, hogy nem érted a szabályokat, mert tök könnyen megérthetők, és másodpercok alatt elmagyarázhatunk. Valaki el is hangzott az egyik szervezőtől, azt hiszem, hogy gyerekjátékokról van szó, úgyhogy azonnal megértitek.
A játékokból adódóan felmerül az a kérdés, hogy vajon ezt a formulát, tehát azt, hogy ilyen fajta játékokon vesznek részt emberek, és aztán meghalnak, a képernyőn vajon fogják-e folytatni a következő évadban, mert ugye már kijöttek a hírek, meg hát eléggé erősen úgy fejeződött be a sorozat is, hogy érkezni fog a második évad, és ezzel kapcsolatban egyébként elég nagy vitáink vannak itt a szerkesztőségben, mert én személy szerint szeretnék bízni, és naivan remélem azt, hogy képesek lesznek arra, hogy ettől a formulától eltávolodhassanak, és kilépjenek ebből a játékból, mint ahogy ugye a végén elég erősen megtörténik az, hogy Gi-hun elutasítja a játékot azzal, hogy az aluljáróban találkozik egy emberrel, aki éppen megkapja azt a kártyát egy következő játékhoz, és azt így kitépi a kezéből, meg ugye ezzel az egész pirosra festett hajjal is, ezt egyébként így az elején nem mondtuk el, de erről is akartam beszélni, hogy gondolkodtunk azon, hogy ez a piros haj ez mit jelképezhet, és én ezt úgy fejtettem meg ilyen színelemzés gondolatmenet alatt, hogy ugye ebben a sorozatban a piros szín az elég erősen az autoritást és a hatalmat jelképezi, és a pirossal ellentétben ott áll nagyon erősen a kék szín, ugye már akár a Takchi nevű játékban a legelején látni azt, hogy a két játékos kártya az egyik piros, a másik kék, és az elején Gi-hun a kéket választja. És egyébként végig, hogyha megnézzük, Gi-hunnak a színpalettája folyamatosan ez a kékes-zöldes hidegszínek által dominált színpaletta, és amikor a végén meglépi azt, hogy ő pirosra festi a haját, akkor történik meg az a lépés az ő életében, hogy ő az autoritást és a hatalmat átveszi másoktól, és saját kezébe veszi az életét. És szerintem ez a piros haj, ez ezért ezt nagyon-nagyon erősen jelképezi, hogy innentől kezdve ő irányítja az életét, és ő próbálja meg megoldani a problémákat, és megakadályozni ezt az egész dolgot. Úgyhogy pont ezért tartom érdekesnek, hogy szerintem az ő karakterében tök sok van arra, hogy ő szembe tudjon szállni ezzel. Azt elcsépeltnek gondolnám, hogy ha ő ilyen tök, nem tudom, fantasztikus módon sikerrel is járna, és tök egyedül ledöntené a gazdagoknak ezt a brutális világát, szerintem annak nem lenne értelme. De én szeretnék abba bízni, mert régebbi K-drámákból kiindulva azt tapasztaltam, hogy tök izgalmas fordulatokkal és mindenféle ármánykodással tudnak élni ezekben a sorozatokban az írók és a rendezők, és nagyon szeretném remélni, hogy ez ebben a sorozatban is meg tud történni, és akkor most jönnek az ellenérvek velem szemben. Te srácok kicsit máshogy gondolkodnak erről.
Cancel Fanny.
Én egyébként most így, ahogy gondolkodtam, tényleg mondod, hogy a játékokkal végeztek, és én látom is a tökéletes második évad plakátot, hogy Gi-hun végzett a játékokkal, de a játékok nem végeztek vele. Második évad Netflix coming in. Tehát tökéletesen él. És én azért nem bízok ebbe ennyire, mert ahogy te is mondod, oké, a K-drámákban ez általában működni szokott ez a csavar, viszont ennek a sorozatnak, azt Rolanddal beszéltük is, hogy komoly problémája lesz, és teher, amit cipernél kell, ez a nagy népszerűség, ami most rászakadt. Mert hivatalosan egyébként még csak pletyka szinten van a második évad, tehát hivatalosan nem erősítették meg, csak mindenki tényként kezeli, mert hogy a legnépszerűbb Netflix sorozat lesz nem sokára, és akkor nyilván folytatják. De szerintem nem engedheti meg magának a készítők és a Netflix szerint majd azt, amit egy szimpla K-dráma, hogy most akkor így egy teljes kanyart leírva másfajta irányból fogják megközelíteni ezt a sztorit, tehát mindenképpen vissza kell majd hozniuk a játékokat, és én mondtam is neked, hogy szerintem már a trailerében a második évadnak az lesz, hogy nézzétek, milyen újfajta különleges csapdák meg játékok vannak, tehát ez az egyik epilje ennek a sorozatnak.
Szerintem eleve vannak a világban más játékok, mert nyilván azért hívnak be az első, vagyis nem tudjuk hanyadik, az általunk látott játék sorozat végén.
Igen.
Ez lezárul ez a kör, és hívják be a következő embercsoportot, akiknek valószínűleg nem ugyanezek a játékok lesznek, mert nyilván ha ennyi pénzt költenek a szórakozásra a VIP-k, akkor nem ugyanazt akarják nézni folyamatosan, kell, hogy változatos legyen. Viszont én azért nem örülnék a folytatásnak, mert egyrészt én ezt kereknek érzem, és szerintem az üzenete kicsit meghalna, hogyha tovább vinnénk azokat a szálakat, amiket itt mi is kicsit tovább fűztünk gondolatban. Például, ha a rendőr túlélné, és kiderülne, hogy ez a rendszer megdönthető belülről, szerintem pont az a reménytelensége veszne, mert nekem így most a sorozatnak az az üzenete, hogy lényegében nem ismersz senkit, amíg nem kerültek egy olyan helyzetbe, hogy látod, hogy mennyire desperate valaki, és hogy a gyerekkori legjobb barátod képes meggyilkolni bárkit, aki szembe jön, bárkit kihasználtak, a legigazabb motivációjú karakterek is elhullottak folyamatosan, és még az a rendőr is, aki az igazságot kereste, belebukott, mert megdöntette a rendszer. És így, hogy a Gi-hun ki tudott ebből kerülni, ez egyébként nem gondoltam bele a hajfestésbe, de ezt nagyon szépen levezetted, ezt tökre el tudom fogadni, hogy ezt üzeni. Szerintem ez egy tök erős üzenet, az ad egy reménysugarat a végén, hogy ki lehet ebből törni, de azért
de
ott van a háttérben.
Nem megdönthető.
Igen, és ott van a háttérben az, hogy ez megy tovább, attól függetlenül, hogy te megnyerted, és lényegében hiába való volt az áldozatod. És szerintem ez a nagyon erős társadalmi üzenete, meg a társadalom kritikája ennek a sorozatnak, és azért nem tetszene, hogyha tovább vinnék, mert biztos vagyok benne, hogy úgy járna, mint minden a Netflixen. Vegyük a La Casa de Papelt, ami egy két évadosra tervezett sorozat volt, csak túl sokan nézték, már az ötödik évad második fele jön most, tehát lényegében hat etapban adták ki végül a sztorit, és már a legnagyobb divóti rajongók is utálják azt, ami az ötödik évad körül, vagy a negyedik évad körül zajlott, nem tudom most az ötödiknek milyen a visszhangja, de...
Úgy tudom, elég jó.
Igen? Mm-hmm. A negyediken nagyon ki voltak akadva, hogy ezt meg kell tovább fűzni. Stranger Things tudom még felhozni példaként, mert azért én is rajongok. Ott is az volt a sztori, hogy jó, elindítjuk minisorozatnak, aztán jött még egy évad, aztán a harmadikkal lezárjuk, de a negyedikkel már tényleg, az ötödikkel már eskü, és hogy folyamatosan ezt csinálja a Netflix mindennel, ami kicsit népszerű, hogy nem tisztelik a történetet, és igazából az alkotókat sajnálom, mert szinte biztos vagyok benne, hogy bele lesznek kényszerítve egy olyan helyzetbe, hogy tovább kell írniuk, akkor is, hogyha nem akarják. Tehát ha itt születne egy második évad, akkor egész biztos vagyok benne, hogy negyedik is, 3 év múlva.
Igen, ez teljesen valós félelem, és nyilván én is tartok ettől, hogy ez meg fog történni. Én pusztán szeretnék csak pozitívan hozzáállni az egészhez, meg igazából nagyon-nagyon örülök annak, hogy végre akár egy ilyen koreai dráma is, ami azért elég erősen nem teljes mértékben koreai, tehát nagyon sok olyan elemmel él, ami inkább az amerikai sorozatokra jellemző, legalább elérte azt, hogy felfigyeljenek rá. Tehát ez engem nagyon boldoggá tesz, és nem tudom, szóval számomra ez a nagyon kilátástalan vég, ez kicsit nem annyira kedvez, vagy nem annyira szimpatikus. Én szeretném azt, hogyha még ebben a sztoriban lenne még több, és látnánk olyan dolgokat is, ami például pozitív, mert azért oké, hogy a világ szar, meg nehéz az élet, de néha azért mindenki életében vannak nagyon szép és nagyon boldog pillanatok. És például egyébként azt is el tudnám képzelni, hogy akár ezt a sztorit úgy viszik tovább, hogy Gi-hun próbálkozik, és Gi-hun elbukik. Szerintem az például egy tök izgalmas fordulat lenne, és akár onnantól kezdve egy valami újabban bevezetett karakter próbálkozik tovább, vagy egy tök másik dolog kezd el így kiforrani, vagy nem is tudom. Tehát én tök sok mindent el tudnék képzelni, és elég sok teóriám van. De nyilván azért én is tartok ettől, amit te itt felvázoltál, hogy ezt túl fogják tolni, és teljesen értelmetlen lesz az egész. Azt kívánom, hogy ne így legyen. Azt kívánom, hogy legyen tök jó.
Nekem nagyon érdekes egyébként, hogy mennyire másképpen gondolkodunk. Tehát nekem egy csomó olyan dolog, amit itt mondtál, és így pozitívunként mondtál, hogyha az lenne, az nekem negatívum lenne. És pont azért, mert hogy én nagyon negatívan látom, de én leginkább a 13 okon volt a 13 Reasons Why-nak az esetét vizionálom nagyon ezzel kapcsolatban, hogy volt egy tök kerek sztori, ami igen, egy eléggé keserű befejezése volt, de egy kerek sztori volt, és megvolt az üzenete, és tök jól működött. Aztán Netflix azt mondta, hogy na akkor ezt addig folytassuk, ameddig csak lehetséges, és nem a sztorit vitték igazából tovább, hanem hogy kik voltak népszerűek az első évadban, melyen elemek voltak népszerűek, akkor erre próbáljunk meg még írni valamit. És nekem az, hogyha most követnénk a Gi-hunnak, meg a rendőrnek ahogy próbálják elkapni őket játékkal vagy játékok nélkül, az nekem ilyen csinált dráma lenne. Tehát nagyon az lenne, hogy igazából nem halad már tovább az üzenet része, amit Roland is mondott, hogy tök jól ki volt fejtve és elmondták, hanem igazából erre játszanának rá az meg, főleg, hogyha elbukik a végén.
Ja, és zárásképp feljöttek ezek a pletykák, hogy ez a sorozat igazából már 2009 óta meg van írva, és csak állt a fiókban, és abszolút nem kopisztunk egyetlen hasonló mangát és animét és sorozatot sem, ami a köztes időben kijött, ígérjük, esküszünk. Amit teljes bullshit, ez itt most akol bullshit, és ezt akárkivel nagyon szívesen megvitatom, de hogyha ezeket a pletykákat úgy akarjuk előadni, hogy azzal validáljuk, hogy ez mennyire eredeti ez a koncepció, akkor létszik, mutassuk meg azt a forgatókönyvet is, ami 10 éve megszületett a folytatásról. Mert ez nagyon menő hangzik, hogy ez igazából már egy évtizede várja a premierjét ez a sztori, viszont ha egy évtizede meg van írva, Netflixnek most jutott eszébe, és hirtelen kiderül, hogy ja, egyébként folytatás, az senki nem ért hozzá, de most gyorsan összetákolunk egyet, az nagyon-nagyon rossz kép. Ha ezt egy évtizede valaki egy kerek sztoriként megírta, és egy évtized alatt nem érezte azt, hogy egy mondattal is tovább akarja fűzni, akkor szerintem amennyiben kéne hagyni.
Igen, de az is lehet, hogy ez a megírt sztori az a második évaddal együtt volt teljes, tehát eleve úgy volt írva, nyilván ezt nem tudhatjuk.
Biztos vagyok benne, hogy jövőre, amikor kéne a második évad, megint lesznek ilyen hírek, hogy egyébként mind a 7 évadot megírta első körben.
És itt több olyan epizód lesz, ami már úgy fejeződik be, mint a kötélhúzásos, most már az évad is úgy fog befejeződni, hogy éppen nem tudjuk, hogy lezuhannak-e vagy nem, és akkor majd a jövőre találkozunk.
Na hát igen. A Netflixet, meg az egész sorozat és filmipart szerintem amúgy elég sokszor kritizáltuk már korábbi adásainkban is.
És még egy mondattal, hogy tegyek ehhez hozzá. Ki volt az az elvetemült, aki úgy fordította ezt a sorozatot, hogy nyerd meg az életet? De most komolyan kérdezem, légy, jelezzen nekünk vissza, hallgassa ezt meg, és magyarázza el egy háromoldalas esszében, hogy miért tartott ezt alkalmas címnek.
Tehát ettől még az is jobb lett volna, hogyha lefordítják szó szerint, hogy tinta haljáték, mert legalább az hű lett volna az eredeti kifejezéshez.
De ez a cím az annyira rossz, hogy ha nem látnám az index képet, és nem tudnám, miről szól a sorozat, csak meglátnám a címét, hogy nyerd meg az életed, azt hinném, hogy egy görög vígjáték, és átlapoznék rajta. Borzasztó.
Squid
és ezeket
game.
Az embereket fizetik érte.
Ugye a Squid Game, a csórók fiadala, vagy így nem tudom, a címmel ilyen izében, ezek szoktak
híresen lenni. Borzasztó a magyar címfordítás, de ez ilyen új mélypont, ez borzasztó, ez siralmas. Én a csoportunkban kiakadtam ezen, mert én elkezdtem egy ilyen meme formátumot, hogy minél hülyebb címeket találjunk ki a Squid Game-nek, és nem tudtam azt, hogy ennek van magyar alakja. És ti világosítottatok fel, hogy ez a hivatalos magyar, és nem akartam elhinni. Reméltem, hogy prankáltak, de nem. Borzasztó, siralma.
Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Hát várjuk, nem várjuk. Jönni fog valószínűleg a második évad, úgyhogy valószínűleg arról is fogunk majd adást csinálni, amikor elkészült, de a jövőben várhattok egyébként valószínűleg több K-drámás adást is, meg hát a szokásos What the Film sorozat daráló és Cartoon Chronicles adásainkkal is nagyban készülünk. Ma itt volt velem a stúdióban a Roland.
Sziasztok!
Tonó!
Sziasztok!
És én pedig Fanni voltam, találkozunk a következő adásban.